tudok a világból, le tudok a földről, engem semmire nem érdekel. Kifutok a világból, le tudok a földről, engem semmire nem érdekel.
Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közös lista. A Nemzeti Sport Rádió rangsoroló műsora. Két vendég, két különböző ranglista, ám utóbbiból csak egy maradhat. Vajon mi fér be az első tízbe? A közös listáról most lerántjuk a leplet a Nemzeti Sport Rádióban.
Sziasztok, én Tóth Béla vagyok, ez pedig a közös lista első része Nemzeti Sport Rádióban. A közös lista egy rangsoroló műsor, amelynek minden részében egy sportos témában ismertetjük az első tíz helyezettet. A közös listát mindig ketten állítják össze, két olyan vendég, akik nem tudnak egymásról, csupán fél órával a műsor felvétel előtt derül ki számukra, hogy kivel kell együttműködni. A meghívottakkal csupán a témát ismertetem előre, ők hozzák a saját listájukat, majd van 30 percük, hogy összefésüljék a két rangsort egy közös listává. Hogy aztán ez mennyi vitával jár, az a résztvevőkön múlik. Ma a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzését mutatjuk be, akik pedig a mai közös listát összeállították, az Bene Ferenc labdarúgóedző, a Nemzeti Sport Rádió állandó szakértője, és Hajdú B. István, prima primissima díjas sportriporter, az Emni Sport kommentátora. Sziasztok!
Üdvözlünk mindenkit, közös képviselőnk Bene Ferenc lesz.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is a nevében is, és szervusz. Örülök a meghívásnak, és köszönjük, hogy itt lehetünk. Egyébként ugyan meglepetés volt István személye, de hát 30 éve ismerem, úgyhogy és nagyon nagy tisztelője vagyok. Örülök,
te nem tudtatok egymásról, hogy együtt kell működni.
Ez így van.
Ugye a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzése, és nem véletlenül ilyen tág maga a jelző, hogy a legfontosabb, tehát ezt szánt szándékkal választottam így, hogy rátok legyen bízva, hogy miért tartjátok fontosnak bármelyik mérkőzést, de az is fel volt adva leckének, hogy most az egyesületi mérkőzések közül és a válogatott mérkőzések közül is válogathattatok. Itt is volt vita azt illetően, hogy minek kell beférni az egyesületi mérkőzések közül. Na meg hát afelől is, hogy mi számít fontosnak. Milyen szempontokat vettetek figyelembe?
Alapjában jövő nagyon barátságos és konstruktív vita volt kettőnk között. Szerintem viszonylag hamar dűlőre is jutottunk. Az egésznek a kiinduló pontja az volt, hogy a nemzeti mezben töltött találkozókat, tehát a nemzeti válogatott találkozóit prioritásba vettük, és inkább azt éreztük fontosabbnak, és egyetlen egy klub találkozót tettünk be a listába. Így tartottuk, úgy érzem, megfelelőnek, hogy úgy érezzük, hogy a nemzeti találkozók fontosabbnak számítanak, mint a klub találkozók.
Nagyon érdekes ez a mi fontos. Mert az is kérdés, hogy mikor mi fontos. Tehát nyilvánvaló, itt például a magyar bajnoki mérkőzések nem kerültek be, pedig itt azért voltak 9-7-es magyar bajnoki találkozók, kettős rangadók, amelyek az adott közeget, az adott társadalmat nagyon-nagyon foglalkoztatták. Nyilván visszanézve nehezebben éljük bele magunkat egy 1938-as VB döntő utáni magyar társadalom viszonyrendszerébe, mint mondjuk egy 2016-os Európa bajnoki szereplést követő viszonyrendszerbe. És nyilván, amit Feri is mondott, én is úgy gondolom, ezt lehet, hogy éppen a mai futball kezdi túlnőni, hogy nem lehet egy klubmérkőzés olyan fontos, mint egy nemzeti válogatott találkozó. Így aztán majd látni fogják, illetve hallani fogják a hallgatók, hogy a klubmérkőzésből talán a legnagyobb dicsőséget tettük bele, azt a klubmérkőzést, ahol nemzetközi kupát nyert egy magyar csapat. Több csapatunk is eljutott mondjuk a fináléig, vagy akár az elődöntőig, még rangosabb kupában is, de győzelmünk az egy volt.
Hogy ment a közös munka? Mert én végigfigyeltem a vitátokat, bár annyira nem kellett megemelnetek a hangotokat egyikőtöknek sem, de mégis a közös munka, a listaállítás az mennyire volt nehézkes. Összesen 4 helyen egyezett az előzetesen megadott egyéni listátok.
Abban egyetértettünk, konstruktívak voltunk egymással szemben, hogy valami fajta logika alapján állítsuk ezt össze. Nyilván össze lehetne állítani érzelmi alapon is, hiszen vannak olyan mérkőzések, amelyeken ott voltunk, vagy vannak olyan mérkőzések, amelyeket én közvetítettem, Feri esetében pedig nyilván, ahol mondjuk játszott az édesapja, méghozzá nem is akárhogy, vannak azért ilyen mérkőzések is bebecsúsztak. És hát onnantól kezdve azért igazából összesen azt hiszem a két listán nagyjából egy olyan 18-20 mérkőzés vetődött föl, tehát a felét kellett kvázi kidobnunk. Én nem tudok olyan mérkőzést mondani, amire azt mondom, hogy a szívem szakadt meg, hogy nincs benne. Nyilván az én listámon meg tudnám indokolni, hogy amik kimaradtak, azok miért kedvesebbek nekem, vagy miért éreztem úgy, hogy azoknak helye van. Ugye itt a fontosságról még annyit, hogy ami a világ szempontjából is fontos, tehát ha már a nemzeti válogatottakat mondjuk, azért a nemzeti válogatottak legrangosabb tornája a világbajnokság. És ez a listánkon is érződni fog, hogy amikor a világbajnokságon a legtovább jutottunk, azok lesznek a lista elején, és noha nagyon sokan talán azt mondanák, hogy hát nyilván a legfontosabb meccs az az évszázad mérkőzése, az mivel egy barátságos találkozó volt, aminek nagy hatása volt, ez nálunk a lista közepén szerepel csak.
Több konkrétumot ne is áruljunk
el. Igen, és hát egy fontos szempont volt még, hogy igyekeztünk azért ha nem jutottunk dűlőre, akkor a pozitív élményeket előrébb rangsorolni, mint a kudarcokat.
Pisti mondta, hogy neki nincsen bármilyen mérkőzés miatt szívfájdalma neked.
Olyan szívfájdalmam, hogy tényleg, ahogy István fogalmazott, a szívem megszakadna, és tényleg őremenő vitát harcoltunk, hogy bent legyen, olyan nekem sincsen. Nyilván van olyan, amit úgy gondoltam, hogy a korszak szempontjából egy hatalmas diadal volt, és kimaradt.
Hát szigorúan mondhatsz konkrétumot.
Már most is?
Igen, hát ami lemaradt a listáról.
Ami lemaradt? Akkor talán nekem egy van, amiről nagyon-nagyon sokat meséltek az akkori kor szurkolói és játékosai, ez a bizonyos megismételt mérkőzés Magyarország-Románia 1972. május 17-én, ahol a magyar válogatott ugye Szőke István győztes góljával 2-1-re legyőzte a románokat, és ezzel az Európa-bajnokság 4-es mezőnyébe jutott be, hiszen akkor oda-vissza a vágós alapon, többek között a francia válogatottat legyőzve tovább jutott a magyar csapat, és a 4 között döntötték el, hogy hol lesz valójában az Európa-bajnokság, tehát nem előre megszabott rendező volt, és úgy gondolom, hogy EB 4 közé jutás az egy hatalmas siker. De hát nyilván beszéltünk 64-ről is, ahol harmadikak lettek, de itt talán ez a speciális magyar-román viszony szempontjából is, illetve a megismételt mérkőzés szempontjából is egy hatalmas eredmény, és talán az emberek emlékezetében megmaradt.
Igen, az egyetlen logikai bukfencünk talán az, majd ezt hallani fogják a hallgatók, ha végigmegyünk elemenként, hogy ugye a labdarúgás történetében Magyarország a legeredményesebb nemzet az olimpiai játékokon. És a 3 olimpiai bajnoki győzelmünkből 2 tettünk a listára. A harmadiknak is ott lenne a helye. Nyilván, ha ez egy, mivel focis műsor, ha a kezdő 11-et kellett volna összerakni, akkor ez befért volna, de hát a 10-es lista az 10-es lista.
Na de lehet egy 11. helyezett. Mondok olyan mérkőzéseket, amik lemaradtak a közös listáról. Magyar-svéd 3-3 1973, Magyar-Norvég 2015-ből EB pótselejtező, Angol-Magyar 0-4 2022 Nemzetek Ligája, Real Madrid Videóton UEFA Kupa döntő visszavágó, és Zalaegerszeg Manchester United 2002-es Bajnokok Ligája selejtező. Melyik lenne a 11. nálad, Pisti?
Hát, erre most
Feri most mondott nehéz, egyet, nehéz. Majd nézzük a 11.
Igen, hát valószínűleg, ugye, ha az eredményességet nézzük, akkor valóban mondjuk, amit te nem is soroltál fel, hogy 64-ben harmadikak lettünk az Európa-bajnokságot, ott megnyertünk egy bronzmérkőzést, és az Európa-bajnokságok történetében az a legjobb szereplésünk. De talán akkor az Európa-bajnokságot, és ugye milyen érdekes, hogy ma már az Európa-bajnokság a labdarúgásban nyilvánvalóan messze fölülmúlja az olimpiát, és mégis bekerült 64-ből nem egy Európa-bajnoki bronzmérkőzés, hanem az olimpiai győzelmünk. voltak olyan nemzetközi kupadöntőink, a Ferencváros vesztett KEK döntőt a Dinamo Kijev ellen, a Videoton vesztett a Real Madrid ellen, úgyhogy nyert a Bernabeuban, ami akkor nagy dolognak számított.
Újpest a Newcastle ellen.
Igen, de ugye például ez a Videoton győzelem is egy itthoni 0-3 után volt, tehát a kupa győzelemre nem volt esély. A Zalaegerszeg Manchester United meccset én azért tettem bele egyrészt, mert életemben akkorát nem sikítottam, mint Kopárovics Gila góljánál. Másrészt az erőviszonyokat tekintve az volt a legmegdöbbentőbb győzelem. Ugye tegyük azt hozzá, hogy a magyar labdarúgás bővelkedik annyira a sikerekben, hogy mi azért esélytelenek szinte soha nem voltunk, és arra vigyáztunk Ferivel, és talán ez a lista objektivitását is valamennyire tükrözi, hogy itt nem feltétlenül csak győztes mérkőzések vannak. Sőt, ahogy megnéztem a listának, majdnem a fele az valami nagyon-nagyon fájdalmas vereség.
Hát akkor libbentsük fel a fájklat a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzéséről. Éppen, hogy elcsípte a közös lista végét, az az összecsapás, amely egy egész generáció számára katartikus futballélmény.
A tizedik a 2016-os magyar-osztrák.
Ez az a meccs, ami az én generációm számára egy meghatározó futballélmény, de szerintem nektek is, mert hogy 2016-os az tényleg egy emberöltő után következő nagy torna volt a magyar futball számára, és hát ez számomra egy olyan élmény, amit tudom, hogy hol néztem, tudom, hogy utána Budapest utcáin a közlekedés megállt. Tehát ez tényleg egy katartikus futballélmény volt, maga a forgatókönyvvel is, mert hogy egy Alaba kapufával indult az egész mérkőzés.
Igen, tehát ez a foci sajátja, hogyha az pár centivel a második percben az Alaba lövés bemegy, hát akkor 2-0-ra biztos, hogy nem győztünk volna, de megkockáztatom, nem is tudtuk volna megnyerni azt a mérkőzést. Valóban én azt gondolom, nem egy, hanem két generációnak egy meghatározó meccse, mert egész egyszerűen az, hogy ott vagyunk egy világtornán, tudom, hogy bővítették az Európa-bajnokság létszámát, messze nem 4 csapat játszott már, mint ugye kezdetekben. Egészen más, és ezt én tudom, mert több EB-n és VB-n is jártam, egészen más fölülről nézni, hogy na milyen jók az olaszok, a spanyolok, a brazilok, az argentinok, meg közöttük lenni. Azt pedig szintén tudom, mert 3 Európa-bajnokságon volt szerencsém közvetíteni, hogy egészen más győzni, mint akár csak döntetlent is játszani. Ugye a magyar-portugál mérkőzést mondják emblematikusnak még erről az EB-ről 3-3, 3-szor vezettünk a későbbi Európa-bajnok ellen, de ott már tovább jutottunk, ott már nem volt igazán tét. Itt ennek az első mérkőzésnek, ennek nagyon komoly tétje volt, nem a magyar csapat számított esélyesnek, az osztrákok egészen parádés selejtező sorozat után jutottak ki az EB-re. Nekünk ugye egy generáció elcsípte még az utolsó lehetőségét, Király Gábor, Gera Zoltán, Juhász Roland, hogy szerepeljen egy Európa-bajnokságon. Voltak olyan fiatal játékosaink, akik aztán még 2 EB-n is játszottak, mint például ugye Nagy Ádámról beszélek, és ezt a meccset megnyertük úgy, hogy a középcsatárunk 550 nap után lőtt gólt Szalai Ádám, és ott kin Bordóban a helyszínen a mérkőzést követően mindenki örült, hogy ott van, de ahogy látta a képeket, hogy mi történik Magyarországon, hogy ennek milyen hatása van, hogy áll a villamos a Nagykörúton, hogy tombol Miskolc, Pécs, Debrecen, szeretett volna egy kicsit itthon lenni, és beleszagolni ebbe. Aki meg itthon volt, az meg szeretett volna ott lenni Bordóban, hogy úristen, mi is történt ott. És ami miatt még én ezt a mérkőzést javasoltam, az, mert ez viszont egy korszak kezdete is volt. Tehát azóta mindegyik Európa-bajnokságon ott vagyunk. Tehát most egy mostani 20 éves srác, aki akkor, nem tudom, 2016-ban volt 10 éves, vagy aki akkor volt 20, az most 30 fölött van, az egész egyszer megszokta, hogy mi az EB-n ott vagyunk. És számomra a legemlékezetes, aztán nem fogok minden meccsről ennyit beszélni, a legemlékezetesebb pontja az volt, az a pillanat, amikor a hajrában Stieber kilépett, és átemelte a kapuson a labdát. És volt egy olyan pillanat, vagy talán 2, amikor mindenki tudta, hogy ez gól lesz. Mert a labda engedelmeskedve a gravitációnak, az be fog pottyanni a kapuba. de még nem volt gól. És amögött a kapu mögött, ahova ez a gól esett, magyar szurkolók ültek. És mindenki egy pillanatra megállt, mert még nem örülhetünk, csak ha bent lesz, de tudtuk, hogy azt nem, hogy kapus, azt ember, azt ufó nem véri ki már azt az emelést, és aztán fölrobbant minden, mármint az örömtől, és azzal az a mérkőzés egyébként el is dőlt, és eldőlt az, hogy 44 év után győzünk egy Európa-bajnokságon.
Maximális egyetértek, és ugye azzal kezdte István, hogy ugye itt voltak olyan nüanszok, itt Alaba kapufájára gondol, de én úgy emlékszem, hogy a norvégiai mérkőzésen is, még a kintin gyakorlatilag 5 perc alatt szinte a továbbjutást eldönthették
volna. Király Gábor egy akkorát védett, ami talán még szép pályafutása során egyszer sem.
Így van. És ugye még utána az itthoni mérkőzésen is a Grupama Arénában kijutásra álltunk, és akkor is nyomtak a norvégok, és ott is voltak nuanszú múló események, tehát ezért tettem be az itthoni mérkőzést, de meggyőzött István, és olyannyira egyetértek, hogy az tényleg egy nem csak egy korszaknak a kezdete volt, mert azt akkor még nem tudtuk, de mondjuk számomra egy ilyen gátnak, egy ilyen állandó kudarcélménnyel telt fiatalkornak a végét jelentette, hiszen én 20 évesen nem EB-re való kijutást ünnepeltem, hanem 98-ban a sokadik nem kijutásunkat, illetve hát kívülről néztük a világbajnokságot éppen akkor. Tehát egyfajta olyan csodatörténés volt, és nem véletlenül ez óriási népünnepélyekbe torkolt a nagyvárosokban.
A 9. helyezett egy olyan mérkőzés, amelynek trómájából talán még ma sem épült fel a magyar futball.
A 9. az irapuátói katasztrófa.
Magyarország-Szovjetunió 0-6 az 1986-os világbajnokság első csoportmeccsén. És én, hogyha gondolkodtam előzetesen a listáról, akkor 5 mérkőzésben biztos voltam, hogy az benne lesz, és az 5 mérkőzésnek az egyik ez a 86-os szovjet-magyar volt, de nem számítottam rá, hogy a 9. pozícióba kerül majd csupán nálatok. Ennek a találkozónak azért elég nagy a hatása. Mostanáig meghatározza a magyar labdarúgást. Nem tudom, hogy ezzel egyetértetek-e, és azzal a gondolattal, hogy ezt igazából még ma sem igazán tudtuk feldolgozni, ezt a kudarcot.
Nyilván egyet is értek, meg nem is, mert ha teljesen egyetértenek, akkor nem 9. lenne. Tehát én azt gondolom, hogy a sikerek azért mégiscsak előrébb valóak voltak, és gazdag volt abból is a választék. De igen, ez egy világbajnokság volt, én erre tisztán emlékszem, mert én középiskolás voltam.
Nem Feri, volt. Te hány éves voltál?
Én akkor jöttem a kisdobos avatásról, és arra emlékszem, hogy édesapámat még egy interjú is az akkori közszolgálati televízióban, egy interjú mellett ott állhattam mellette, és arról beszéltek konkrétan, hogy ma egy döntetlen körüli mérkőzés várható, jó esetben még a 8 közésbe juthat ez a csapat, sőt a nemzetközi sajtó akár a végső esélyesnek, a végső győzelemre való esélyesnek is megfelelően tartotta a válogatottat, és utána este szembesültem a döbbenettel, még akár gyerekként is, tehát ezek a játékosok a mai napig nyilván tisztelettel és bálványként gondolok rájuk, de akkor tényleg egy kisgyerek számára a félistenek voltak, és hát a maga realitás az pedig melbevágó volt.
De hát erről volt szó, hogy első európai csapatként jutott ki a világbajnokságra Magyarország. Előtte a brazilokat megvertük itthon felkészülési mérkőzésen 3-0-ra, tehát tényleg kifejezetten jó másfél-kettő év volt a magyar válogatott mögött, de voltak előjelei ennek az összeomlásnak?
Én megmondom őszintén, ha visszagondolok az akkori önmagamra, én a magyar válogatottat nem tartottam a világbajnokság esélyesének. Amit a Feri mond, az a 8 közé, tehát itt elődöntőbe várták. Hát itt emlékszem, voltak olyan dezadorok, amiken a játékosok képei voltak. És az azt forgalmazó cég azt mondta, hogy ez akkor éri meg nekik ilyeneket forgalma dobni, hogyha legalább az elődöntőbe bekerülünk, de hát az a minimum. Könyvjelző, képeslapok, elképzelhetetlen népszerűsége volt a játékosoknak. Tegyük azt hozzá, hogy nem volt azért törvényszerű egyáltalán, hogy arra a VB-re kijutunk. Tehát azért mi Hollandiában nyertünk, Ausztriában nyertünk egy olyan csapattal, amelynek a szövetség kapitánya ugye nem nemrég hunyt el Mezei György, aki egy olyan játékrendszert talált ki, és szabott erre a csapatra, ami egyértelműen azt mutatta, hogy egy edző mekkora hatással tud lenni.
Ő megelőzte a korát, tehát gyakorlatilag a mai futball alapjait.
Tehát tegyük azt hozzá, hogy abban a csapatban, ha nagyon szigorúan vesszük, játszott 4 darab középhátvéd. Nagy Antal, Rót, Garaba, Kardos. Ők mindannyian belső védők voltak mai szóhasznál. Mit keresnek 4-en a pályán? Kiprich Józsefről senki nem hallott még akkor, amikor elkezdődött a selejtező sorozat. És persze ezek az eredmények, ugye akkor még nem tudtuk, hogy a későbbi Európa-bajnok hollandokat verjük meg, tehát ez egy nagyon szép siker volt az a rotterdami, jellemző egyébként a közhangulatra, hogy miután 5 meccsből 5-öt nyertünk a selejtező, majd kikaptunk itthon a hollandoktól 1-0-ra, kifütyülték a csapatot a szurkolók, igen. Tehát az egészen döbbenetes volt, hogy a hősök hirtelen antihősökké váltak. És ahogy ment előre a történet, ugye kérdezted, hogy volt-e előjele. Hát azért a szovjet válogatott élén edzőváltás történt. Lobanovszky lett a kapitány, és abban az esztendőben a Dinamo Kijev egészen fantasztikus játékkal vert, mert azt hiszem az Atletico Madridot a kupagyőztesek Európa kupája döntőjében. Tehát tudtuk, hogy az ellenfél nem rossz. És ugye idegen környezetben, délben játszva, akkor tudtuk ugye, hogy Nyilasi Tibor már nincs a csapatnál, hiszen őt nem vitte ki Mezei György. De az előkészületi mérkőzések ott is jól sikerültek. De én tévén néztem ott a találkozót, és még 0-2-nél is úgy gondoltam, hát kaptunk 2 gólt, aztán Istenem, hát csak kiegyenlítünk valahogy. Majd körülbelül a fél óra telt el, és jött egy labda, amiért elindult, azt hiszem talán a Nagy Antal, de lehet, hogy a Kardos. És azt éreztem, hogy én a budapesti lakásból előbb elérem azt a labdát, mint ő Mexikóban. Tehát, hogy ott valami történt, az biztos volt. Az másképp, utána még Kanadát megvertük, még a franciák ellen volt esélyünk, hogy játszunk egy 0-0-t, vagy egy-egyet Dajka lövése lepattant a kapufára, és tovább jussunk. De ott az a 6-0 mindenkit arcul csapott. Említettem azt, hogy a műsor elején, hogy az akkori helyzetet, meg a mostanit is mindig meg kell nézni némi rálátással, akkor azt senki nem gondolta, hogy mi 40 év múlva úgy fogunk beszélgetni, hogy nem volt a magyar válogatott világbajnokságon. Tehát akkor sírattuk azt, hogy egy VB győzelemre, idézőjelben mondom, mert nem volt érzésem szerint a VB győzelemre esélyünk, de egy jó szereplésre esélyes csapat tönkrevertek, és gyakorlatilag utána, mint jó magyar szokás szerint kicsit szét is vertek, miután hazajöttek, mert azokban a játékosokban azért még ha együtt maradnak, benne lett volna egy következő EB.
Ez egy korszakos hiba volt, hát az abba a válogatottba mind a korosztály szerint, mind pedig a játéktudás szerint, ha együtt tartják, és csak apró változtatásokkal egy-két fiatalt beépítenek, simán benne lett volna a 90-es VB.
És abban a válogatottban, tegyük hozzá, hogy olyan korszakot írunk, amikor a Videoton UEFA kupa döntőt játszik úgy, hogy a Videotonból meghatározó játékos, a selejtező sorozaton nincs, a később az első számú kapus, ugye Disztl Péter lett, de egyébként a fehérvári játékosok egy része ott van a keretben, de nem meghatározó. Tehát a magyar foci erős, vagy azt hiszük, hogy erős. Aztán nyilván a bunda botrány bebizonyítja, hogy morálisan is elég gyenge lábakon áll, de az, hogy utána jó, hát nem jutunk ki a 90-es, ez a 94-es. Aztán 98-ason majdnem kijutunk, mert pótselejtező, de ott kapunk 12-t. És igazából utána sanszunk nincs. Sem egyetlen ország, és ezért indokolt ennek a mérkőzésnek a jelenléte a 10-es listán. Egyetlen ország sem esett vissza úgy a világbajnokságok történetében, mint Magyarország, hogy 2 VB döntőt játszva, és nagyon-nagyon sokszor a VB kieséses szakaszában helytállva egyszer csak megszűnik létezni világbajnokságokon.
Ez a közös lista a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzéséről. A listát összeállította Bene Ferenc és Hajdú B. István. A 8. helyezett esetében 1969-et írunk, és jöttek a csehszlovákok.
A 8. a Marseille tragédia.
A francia kikötővárosban Csehszlovákia ellen 4-1-es megsemmisítő vereséget szenvedett el a magyar labdarúgó válogatott, amely első ízben bukott el egy világbajnoki selejtező sorozatban. És hát itt is olyan játékosok voltak a pályán, akik a saját korszakukban meghatározóak voltak, és egy olyan generáció szerepelt folyamatosan a nemzeti csapatban, amely hát például az előző világbajnokságon sikert ért el, illetve hát egy mérkőzésen egészen biztosan, arról majd beszélünk, de akkor először itt ez a marseilli tragédia, mert hogy hát itt van személyes érintettség is. Neked, édesapád erről a mérkőzésről hogyan mesélt?
Igen, sok irányból hallottam ezeket a történeteket. Nyilván igyekszem az édesapám által, meg a korosztálya által hallottakat egy csokorba gyűjteni. Hát először is ugye úgy indulunk neki, hogy egy eléggé megkérdőjelezhető pártpolitikai döntése Sós Károly lett a szövetségkapitány, aki nem ismerte a magyar játékosokat, nem ismerte a magyar mezőnyt, az NDK-ban élt évtizedeken keresztül. Hát nem sok jó emléke van az akkori generációnak, az akkori játékosoknak róla. Ez a generáció a csúcsán volt. Tehát a nemzetközi kupákban rendkívül szerepelt az Újpest, ugye a nemzetközi kupákban a magyar csapatok tényleg rendszeresen sokáig eljutottak, és édesapám is a csúcs korszakában volt, évjátékosa lett, gólkirály lett. Ha azt vesszük, hogy a csehszlovák válogatottat hazai pályán Dunay Antal és Albert góljaival simán legyőzték, akkor 68-as politikai helyzetben egy nagyon ellenséges légkörben kimentek ugye Prágába, ott 3-1-re vezettek, amikor Sós Károly először lecserélte Mészőt, aztán utána a szünetben, amikor Mésző már zuhanyozott az öltözőben, és ugye Mészőről azt kell tudni, hogy kulcs szerepe volt taktikailag az akkori válogatottban, kulcsjátékos volt védekezésben, az legjobban fejelő játékos, a cseheknek a játékstílusa a beívelésekre, a belőtt labdákra épült, tehát gyakorlatilag Mészői lecserélése teljes mértékben indokolatlan volt, és jellemző az akkori viszonyokra, hogy Göröcs a csapatkapitány meggyőzte Sós Károlyt, hogy ne cserélje le Mészőt, akit a zuhanyzóból kirángattak, és visszatuszkoltak a pályára, és 3-1-es vezetés után mégis lecserélte a második fél időbe, amivel teljesen felbomlott a csapategység, végül 3-3 lett ez a találkozó, ami alapjában nem számított rossz eredménynek, és hogyha a mostani szabályokat vesszük, akkor azért oda-vissza alapon, pont egyenlőségnél mind gólkülönbségben jobb volt a magyar válogatott, mind oda-vissza alapon, ugye a 2-0-3-3-mal szemben nekünk kellett volna tovább jutni, de ez akkor egy óriási elszalasztott lehetőség volt, és kifejezetten szakmai problémák miatt. Igazából Dániában 3-2-es vereség volt az, ami nem volt indokolt, és ami miatt talán kialakult ez a helyzet. Ott Albert Florian sajnálatos sérüléséről beszélhetünk, de az is nagyon érdekes, hogy Albert Floriántól is hallottam, Flóri bácsitól annak idején, hogy egy újságírói cikk megvádolta, hogy ő nem teszi oda magát a válogatottba, nem megy bele a párharcokba, alibizik, holott egy aranylabdás világsztárról beszélünk, tehát szörnyűek voltak az akkori viszonyok. És pont elmesélése alapján egy olyan szituációban, egy kapus és köztelévő nagyon-nagyon csinyes és kétes labdába, pont ennek a cikknek az elolvasása után bennmaradt az agy tekervényeibe egy pici tüske, hogy őről nem mondják azt, hogy kimarad a párharcokból, és akkor teljesen indokolatlanul belecsúszott ebbe a párharcba.
Engedel kapussal szemben.
Igen, és ott nagyon súlyos térsérülést szenvedett, ez nyilván rányomta a bélyegét a csapat hangulatára, vereség is lett a vége, és ez okozta végül, hogy a csehszlovákokkal a pont egyenlőség után Marseille-ben volt egy mindent eldöntő mérkőzés, és tényleg csak röviden pedig döbbenetes, szó szerint Irdesmond elkéstek a mérkőzésről.
Na de miért késtek el? Szóval miért késtek el?
Hát sajnos azt is tudom. Hát akkor is van fogalmaz meg akkor.
Tehát ugye eleve, amit Feri mond, eleve a selejtező sorozat kiírásánál nem rendelkeztek arról, hogy itt harmadik meccsnek kell lenni. Ezt menet közben találták ki. Minden egyéb mutatóban ugye mi jobbak voltunk egymás elleni eredményben, gólkülönbségben. Nagyon nehezen egyeztek meg egyáltalán a helyszínben, meg az időpontban a magyar és a csehszlovák szövetség képviselői.
Egy decemberi mérkőzésről van
igen,
szó.
Ez egy december harmadikai, ami előtt 4 nappal játszott a Kossuth KFS ellen a válogatott egy előkészületi mérkőzést, ami úgy indult, hogy minden játékos havat lapátolt.
Marseille-ben nem feltétlenül ilyen a klíma.
Majd elmentek Marseille-be, és ott valóban késve indultak el a meccsre, mert Hegyi Gyulának, az MLS elnökének hasmenése lett. És senki nem mert nélküle elindulni. És későn elindultak, és a gyúron Kvinkovics Lajos már a buszban gyúrta le a játékosokat,
pontosan,
hogy egyáltalán játékra alkalmas pontosan állapotba kerüljenek. És így vártuk azt a mérkőzést, ami tényleg annak a generációnak, amely 66-ban többre vihette volna a világbajnokságon, egy lehetőség lett volna, hogy kijusson Mexikóba, és ugye természetesen, ahogy a mérkőzés véget ért, kikaptunk, kiestünk, a mi időnk lejárt, mondta Mészői Kálmán.
28 évesen.
Igen, ott is elkezdődött a csapat gyakorlatilag nyilvános szétesése. Egyébként hozzáteszem, én nagyon sok önéletrajzomba, ez benne van ez a Marseille, mert a Mészői Kálmán azt mondta, a mi időnk lejárt, én 8 nappal később születtem, tehát az enyém ott kezdődött.
De egyébként tegyük hozzá, hogy ez a mi időnk lejárt, ez az akkori korszaknak egy orbitális marhasága volt, bocsánat, hogy így mondom. Tehát akkoriban azt mondták, hogy 26-27 évesen van csúcson egy játékos, és 30 feletti labdarúgót gyakorlatilag levették a keresztüzetről, és azt mondták, hogy vonuljon vissza. Ma meg bebizonyította, nyilván mások a viszonyok, edzésrendszerek, meg vitaminozás, meg háttér tekintetében is, de egyértelmű, hogy egy 28-29 éves labdarúgó még bőven a zenitjén van a pályafutásának.
Ma már a 40 éves is lehet.
Ma már ez főleg kitolódott, de hát egy Mészői Kálmán 28 évesen ereje teljében egyáltalán nem járt le az ideje, arról nem is beszélve, hogy ott azért a kortársai szempontjából is sokak még egyrészt folytatták a pályafutásukat, másrészt hasonlóan Irapuátóval a párhuzam, egyáltalán nem lett volna szabad szétzavarni azt a generációt, és utána egy sok kapitányváltásos bizonytalan időszak következett.
Ezen a listán csak egy klubmérkőzés szerepel, az pedig az egyetlen magyar kupagyőzelem a három legrangosabb UEFA sorozat valamelyikében.
A hetedik a Ferencváros VVK győzelme.
A VVK ugye az gyakorlatilag az UEFA kupának a jogelődje, a mai Európa Ligának, de hát abban az időben ez a harmadik számú kupasorozatnak számított, mert a fontosságát tekintve a BEK egyértelműen megelőzte, és így volt a KEK is, mert hogy a KEK-ben ugye a kupagyőztesek játszottak, illetve hát azok a csapatok, akik már a BEK-ben nem tudtak odaérni. És hát itt a Ferencváros az úgy nyert Torinóban a Juventus ellen 1-0-ra, hogy az olasz sajtó szerint nem csak hogy jobb volt a Ferencváros, hanem az olasz sztárcsapatot minden mutatóban felülmúlta. Jó néhány olasz lap úgy fogalmazott, hogy a zöldfehérek által diktált iramot a Juventus nem bírta átvenni.
Két megjegyzésem lenne, picit készülve erre a mai napra is. Az egyik, hogy az szinte egy fatális, hát nem is véletlen, de szerencse, illetve balszerencse sorozat, hogy egyáltalán a Ferencváros ebben a kupasorozatban indult. A Ferencváros ugyanis a 65-ös bajnokságot gyakorlatilag megnyerte, de az utolsó fordulóban nem bírt győzni, sem Dorogon, és a Győr lett a bajnok. Az a Győr, amelyik egyébként a BEC-ben, a legrangosabb európai kupában a négy közé jutott ebben a sorozatban. Igazából fordítva kellett volna, hogy ez történjen, de hát nem a Fradi lett a bajnok, hanem a Győr. Győriek egyébként egészen szürreális körülmények között már nem is gondoltak arra, mert egy elmaradt mérkőzést pótolt a Ferencváros a végén, hogy ők bajnokok lesznek, megnyerték a bajnokságot, a Ferencváros elindult a VVK-ban, és ugye elvileg két mérkőzésen kellett volna, hogy ezt a döntőt lejátszák.
Nagyon
de
érdekes.
A Fradi azt mondta, hogy hát játsszuk le akkor Torinóban.
Leszerveztek egy amerikai túrát.
Igen, és a legkisebb ember, Fenyvesi Máté fejelt egy gólt, és ezzel lett 1-0.
Igen, de álljunk meg egy szóra erre, tehát lemondott a Ferencváros a hazai pálya előnyéről, tehát emiatt nem lett oda-visszavágos meccs, hogy rábízták egy meccsre Torinóban a Juventus ellen azért, hogy kimehessenek egy barátságos mini tornára gyakorlatilag az Egyesült Államokba, és utána meg ráadásul válogatott mérkőzés volt itthon az olaszok ellen, tehát időben nem fért bele, és inkább lemondtak a hazai pálya előnyéről, annak érdekében, hogy kijussanak erre a tornára. Döbbenet, és mai fejjel gondolkodom.
Elvileg a lefektetett szabályok szerint, hogyha egy döntetlen rendes játékidőben, akkor 2x15 perces hosszabbítás következett. Igen. Volna, és hogy ha akkor is döntetlen, akkor osztoznak a kupán. Tehát nincsen 11-es párban, nincsen megismételt meccs, hanem fél évig a ferencvárosi, fél évig a juventusi a trófea.
Őrület.
Így nyert az FTC Fenyvesi góljával, ugye 74. percben született, és itt azért az ma már elképzelhetetlen lenne, hogy egy olasz sztárcsapatot így felülmúl a Ferencváros idegenben, mert itt tényleg arról szólt a másnapi olasz sajtó, de a magyar is, hogy itt minden mutatóban jobb volt az FTC tempóban, játékminőségben és technikában is, tehát technikásannak számított az FTC.
Igen, és itt is el tudjuk azt mondani, hogy ez ugye, ahogy említetted, 60 éve volt, hogy akkor senki nem gondolta a Ferencvárosnál, vagy a magyar labdarúgásban, hogy nem fog magyar csapat soha többet európai kupát nyerni, márpedig nem nyert, noha közel állt hozzá több ízben más csapatunk is.
Kevésen múlott, hogy a felsőházban végezzen az a 90 perc, amely köré legenda épült.
a hatodik a 6-3.
Az évszázad mérkőzése. Az angolok első vereségüket szenvedték el hazai pályán, nem Brit-szigetekről érkező együttessel szemben, és hát ez az a találkozó, amely köré tényleg legenda szövődött itt az elmúlt időszakban, illetve az azóta eltelt korszakot figyelembe véve, tekinthető-e ez a mérkőzés az aranycsapat csúcs teljesítményének?
Hát bizonyos szempontból igen, már csak azért is, mert nagyon ritkán, a klasszikus aranycsapat ritkán állt föl abban az összeállításban, amit Grosics, Buzánszky, Loránd, Lantos, Bozsik, Zakariás, Budai Kocsis, Idekuti, Puskás, Cibor, ezt azért egy generáció, több generáció álmából fölkeltve is tudta, ugye itt még Gellér állt be csereként a kapusposzton. Ugye ezt követte egy 7-1-es budapesti visszavágója ennek az úgymond mérkőzésnek. Itt tényleg az, hogy a labdához hozzá kellett szokni az angol klímához, és hát igazából kérdés nem volt, hát az első percben Hidegkuti lőtt ugye egy óriási gólt. Én erről azért nem szeretnék sokat beszélni, mert erről a mérkőzésről aztán rengeteget beszéltek, és még egyszer mindenkit megnyugtatunk, tudjuk, hogy ez a 6-3 mit jelentett a magyar futballban, de mivel ez egy barátságos mérkőzés volt listánkon, ezért csak a 6.
Igen, abszolút egyetértek, és ugye át is beszéltük, de nekem egyetlen egy dolog maradt meg ezzel kapcsolatban, amiről talán kevesen tudnak, hogy ugye Sebes Gusztáv megnézte az angol válogatottat, és hozott magával olyan labdákat, amivel az akkori mérkőzést játszották, és ha jól tudom, a Margit-szigeten edzettek, és próbált olyan körülményeket teremteni, még a gyepet illetően is fellocsoltatta, stb., és ezekkel a labdákkal edzettek, hogy megszokják a játékosok, ebben pedig ő előzte meg a korát.
Annyit még hadd tegyek hozzá, hogy a mi generációnk 6-3-ja az a Wolverhamptoni 4-0 a Nemzetek Ligájában, amikor az angolokat, ugye még ennél is nagyobb különbség, nem 3-4-jel vertük, és Wolverhamptonban a stadion előtt van Bill Wright-nak a szobra, aki ezen a 6-3-on játszott, és Puskás legendás cselénél gyakorlatilag azt se tudta, hogy hol van, és akkor megláttuk a szobrot, a rádióban Varga Péter közvetítette akkor a meccset, azt mondta, a Billy Wright-ot állva még nem is láttam. és milyen érdekes, hogy pont Wolverhamptonban vertük meg őket 4-0-ra, de hát a 6-3 az klasszikus. Itt meg kell említeni azért Hidegkutinak a nevét, mert az évszázad mérkőzésén ő játszotta a legjobban, több ragyogó teljesítmény mellett ő lőtt 3 gólt.
Közös lista. A közös lista fele már ismert, ám a java még hátra van. Hamarosan fényderül a dobogósokra is a Nemzeti Sportrádióban.
Ez a közös lista. Én Tóth Béla vagyok, vendégeim Bene Ferenc és Hajdú B. István. Lassan 60 éve annak, amikor Bene és Farkas kápráztatta el a nagy érdeműt úgy, hogy a túloldalon kétszeres világbajnokok futballoztak.
Az 5. a brazil verés Liverpoolban.
1966 világbajnoki csoportmérkőzés a legendás Goodison Park, legendás gólok és a magyar-brazil 3-1. Ami világbajnokságon, tétmérkőzésen, ezzel a végeredménnyel, egy olyan brazil csapat ellen, amely az előző két világbajnokságot egyaránt megnyerte, és az a brazil válogatott világbajnokságon legutóbb pont 54-ben kapott ki a magyar együttestől. Helyén kezeljük mi ezt a mérkőzést?
Hát itt Ferinek adnám meg a szót, mert azt hiszem az érintettség okán inkább neki kell erről beszélnie.
Ha jól utána gondolok, akkor ez volt az utolsó mérkőzés, ahol a csoport körből tovább jutva a válogatottunk bejutott az egyenes kieséses szakaszba, tehát gyakorlatilag szerintem túllépve ezen a mérkőzésen, és majd visszatérek, de amikor bejutottak ugye a legjobb 8 közé, akkor kiesés, ugye a szovjetek ellen kiesési után sem gondolták volna, hogy gyakorlatilag azóta sem, tehát úgyhogy ez hasonlóan a mexikói kudarchoz egy picit szomorú mellékzöngi a dolgoknak. Azt kell tudni erről a mérkőzésről, hogy ugye portugálok ellen egy vereséggel kezdte a válogatott a mérkőzés sorozatot, tehát a világbajnokságot. Olyan kiki mérkőzés következett, ami alapján biztossá vált, hogy a kétszeres világbajnok Brazília ellen, amennyiben nem nyer a válogatott, elbúcsúzhat és utazhat haza, hiszen a bolgárok voltak az utolsó mérkőzés, de ettől a mérkőzéstől függetlenül kiesett a válogatott. És ahogy édesapám mesélte, valami olyan eufórikus mérkőzés volt, hogy gyakorlatilag mindenki, hát nem azt mondom, hogy erőn felül, de a tudása legjavát nyújtott ezen a mérkőzésen, és tényleg
abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ma már ez a találkozó teljes egészében visszanézhető, és olyan, tényleg olyan elképesztő virtuóz megoldások voltak. Nem kell többet mondanom, itt ugye a Nemzeti Sporttal és ugye a Nemzeti Sportrádióval közösen volt egy közönség szavazás, amin az évszázad góljait választották meg, és hát a két győztes ezen a mérkőzésen született. Tehát édesapám gólja a mérkőzés elején, ha jól emlékszem, negyedik percben vagy hetedik percben.
Második.
Másodikat írnak? Hát jó, talán, mert volt ott egy gelei védés előtte 0-0-nál, tehát úgy nézve a mérkőzést, tehát az is, hogy sokan megkérdezték tőle, hogy született ez a gól, és azt mondja, hogy nem tudja megmondani, ez ösztönből jött. Tehát az azért példanélküli, hogy gyakorlatilag egy regnáló világbajnok ellen négy lövőcsellel a teljes védelmet és még a kapust is elfektetve gólt szerez valaki 21 és fél évesen, és ugye az egész magyar válogatott, ugye édesapám gólja és Farkas János gólja, amit ő adott be, ezek tényleg az évszázad góljai voltak magyar szemmel nézve, és ez pont egy mérkőzésen született, szóval ez valami mágikus mérkőzés volt. És azért annyit azért tegyünk hozzá még, hogy a világbajnokság végkimenetétől függetlenül azért itt édesapám bekerült 21 évesen a VB álom csapatába. Csak hát az akkori rendszer nem engedte, hogy kiteljesedjen, hiszen voltak kérői bőven, és abban a generációban több játékost sajnos a rendszer akadályozott meg a pályafutása kiteljesedésében. Ez a mérkőzés pedig mind kapus teljesítményt tekintve, mind pedig a támadókig bezárulva elképesztő, tényleg mágikus mérkőzés volt, olyan megoldásokkal és olyan korát megelőző taktikai megoldásokkal, amit ugye Baróti Lajos dolgozott ki, hogy az elképesztő. Csak egyet említve, ugye Albert, Farkas, Bene Ferenc egy pályán, tehát egy gyakorlatilag mindannyian ugyanazt a posztot játszották a klubjukban, és meg tudta oldani Baróti Lajos, hogy mindannyian a pályán legyenek, mindenki a legjavát tudja nyújtani a mérkőzésen, és mindenki ki tudjon teljesedni. Hát ez is egy zsenialitást akar, és hát zseniális játékosokat, akik ki tudták egymást szolgálni. Tehát én pontosan tudom, hogy 50-es éveik után is mennyire szerették egymást Albert Floriánnal, sajnos Farkas Jánossal nem volt lehetőségem találkozni, de akár Rákosi Gyulával, Matesz Imrével, Mésző Kálmánnal, tehát nagyon-nagyon magas szintű és magas fokú volt a csapaton belül az a szeretet, az a kémiai kapcsolat divatos szóval említve.
Említetted, az 54-es VB óta a brazil válogatott nem kapott ki világbajnokságon. Két VB-t megnyert, mind a kettőt veretlenül. És azon kívül Brazíliát, főleg akkor, még most is, ha valaki azt mondja, brazilosan játszik, akkor azt egy hihetetlen magasfokú technikai tudás jellemzi, látványos játék, nem görcsösen futballozva. És ebből sokkal többet vonultatott föl a magyar csapat. Még úgy is, hogy például olyan játékos, most nem említette eszembe, hogy Szepesi Gusztáv például levette Garincsát a pályáról, és ő volt talán a legkevésbé neves magyar játékos azok közül, akiket mondtál. Ugye, ha jól emlékszem, ez a felvétel eltűnt a televízióban, karácsonyra megszerezték, és a mérkőzést élőben közvetítő Vitrai Tamás még egyszer leközvetítette a nézőknek, és azt hiszem, akkor már Albert Flórián is ott ült mellette, kvázi ilyen visszaemlékezésként, és a nézők ezt akarták látni. Maga az a két gól, ugye a harmadik gól azért volt legendás, mert Mésző felkötött kézzel lőtte ugye a 11-est, de hát az a két gól az egészen zseniális volt. Az akkor 21 éves Bene Ferenc nem azért csinált lövőcseleket, mert bohóckodott, hanem egész egyszerűen nem volt addig lövőhelyzet. Tehát mindig, na csináljunk még egy cselt, hát ha az lesz, nem lesz. És amikor már tényleg mindenki feküdt, akkor szépen lazán a rövidbe begurította. A másik ikonikus gól pedig ugye egy Albert indítás, Bene beadás, Farkas kapáslövés, a klasszikus kapáslövés, amikor tényleg nem is esik le a labda, mert ma már néhányan rosszul használják ezt a kifejezést. És igen, Albert brazilabbul játszott a braziloknál. Tegyük föl azt, hogy ennek a csapatnak is sokkal előrébb kellett volna a világbajnokságon végeznie, mint és ezt megtette.
Két apróság még, ami ugye a könyvekben nincs benne, és csak ilyen az ember érzése alapján megnyilvánul belőle, hogy Én nekem volt szerencsém látni a BBC-nek a felvételét, ami eredeti hanggal van. Az Everton pályán, tehát a liverpooli közönség teljes mellszélessége a magyar csapatnak szurkol. Tehát döbbenetes az hallani, hogy Hungary kiabál több tízezer torokkal az angol szurkoló. De volt egy olyan szituáció, amit tényleg csak az láthat, aki végignézte a felvételt, mert semmilyen összefoglalóban nem tették bele, amikor 5 vagy 6 érintésen keresztül a 16-oson belül nem esett le a labda, és gyakorlatilag, mintha lábteniszeznének a mieink a brazil játékosokkal, a levegőbe ki dekázgatták az ellenfelet folyamatos egyérintésekkel a levegőbe tartva a labdát, és végén édesapám fejesét óriási bravúra védte Gilmar, ezért nem lett gól, és ezért nem lett benne az összefoglalókba.
Én azt hiszem, azon a meccsen lőttünk még egy negyedik gólt, amit nem adtak
így
meg.
Így van, Farkas
hozzáteszem.
Ami nem volt lesz.
És még egy, igen, és ami még fontos, hogy ezután a mérkőzés után mindenki, aki látta a meccset, azt mondta, hogy a világbajnokság legnagyobb esélyese most már Magyarország.
A következő mérkőzés alig hogy lecsúszott a dobogóról.
A negyedik az 1964-es olimpiai döntő.
A magyar labdarúgó válogatott második ötkarikás aranyérme, miután az aranycsapat 12 esztendővel korábban Helsinkiben nyert már. Tokióban Lakat Károly találta meg az ideális összeállítást, és itt robbant be az ekkor 19 esztendős Bene Ferenc, aki 12 találattal gól király lett. A döntőben Csehszlovákiát vertük meg 2-1-re, október 23-án 1964-ben. Mit jelentett ebben a korban egy ötkarikás győzelem? Mert hogy ma már az olimpia nincsen olyan státuszban, erről beszéltetek, mint egy Európa-bajnokság vagy egy világbajnokság, de itt azért az olimpia az még teljesen más megítélés alá esett.
Igen, kétségtelenül így van. Nyilván az akkori közhangulat, a politikai rendszer nyomása is azt mutatta, vagy azt sugallta, hogy az olimpia magasabb rangú, mint valójában labdarúgásban, illetve akkor még azért a FIFA-nak, meg az UEFA-nak azért az Európa-bajnokság mondjuk nem volt ekkora presztízsként kezelve, hiszen ne felejtsük el, hogy említetted, édesapám itt robbant be, azért azt se felejtsük el, hogy ekkor már ugye a nyári 64-es Európa-bajnokságom is Spanyolországba zajlott, ott gyakorlatilag társgól király volt, és bronzérmesek lettek. Tehát a válogatottként már szerepelt, de nem szerepelt világbajnokságon, ami megengedte a szabályok szerint, hogy játszon az olimpián, ezért maradt le gyakorlatilag a 68-as olimpiáról, mert akkor 66-ban már szerepelt a világbajnokságon. Illetve még egy érdekes dolog, hogy egyrészt ők nagyon-nagyon akarták ezt az olimpia aranyat. Tehát pontosan tudom édesapám visszaemlékezéseiből, meg a társai, kortársai visszaemlékezéseiből, hogy mennyire akarta ezt ő is. Szóval ez egy óriási presztízzel bíró esemény volt, és azt is hozzá kell tenni, hogy tényleg lehengerlő volt a szereplésük, de azért nem volt könnyű bejutni nyilván az olimpia döntőbe, pláne nem megnyerni azt, hiszen a csehszlovák válogatott azért rendkívül erős volt akkoriban, nem csak a VB-n szerepelt csapatuk, hanem a második generáció is, ahogy tudjuk, és ahogy sajnos már beszéltünk róla ugye a Marseille-ben. A harmadik pedig, amire úgy gondolom büszkék lehetünk magyarként, hogy ezt az ő 12 gólját ezen az olimpián, ezt azóta sem tudta megdönteni senki. Tehát akár a brazil Ronaldo, vagy Bebeto, Ronaldinho, Messi, Suárez, bárki, aki járt eddig olimpián a mai nagyok közül, senkinek nem sikerült 12 gólt szerezni, ez mai napig élő rekord.
Hát én csak egy mondatot mondanék, mert szerényen Feri elhallgatta, hogy ugye az egész olimpia úgy indult, hogy a magyar válogatott Marokkóval játszott, és egy bizonyos Bene Ferenc 6 gólt lőtt. Hát azért erre se volt példa azóta, tehát és valamelyik ilyen korábbi leírásban olvastam, hogy ugye hát a japánok a fociról nem nagyon tudtak sokat, és Bene lőtte folyamatosan a gólokat, és volt vagy azon a meccsen, vagy egy másik mérkőzésen, amit nagyon csúnyán fölé lőtt, és a legjobban azt tapsolták, hogy átrúgta a kapun ki a lelátóra, ez aztán tud.
Egyébként, ha már szóba került a marokkói mérkőzés, annyi érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy a marokkói király, amikor meghallotta, hogy történt az a mérkőzés, akkor azt mondta, hogy hozzák elém azt az embert, aki 6 gólt rúgott a válogatottnak, és meghívta a teljes újpesti dózsát egy marokkói egyhetes edzőtáborra, és a teljes csapatot, plusz több százezer dollárt fizetett a klubnak azért, hogy elhozhassák elé azt az embert, és ezt a turnét, vagy túrát, ezt neki köszönhetik a csapattársai.
Elérkeztünk a közös lista dobogósaihoz. A pódium legaljára kapott besorolást az aranycsapat egyetlen győzelme egy nagy tornán.
A harmadik az 1952-es olimpiai döntő.
1952. augusztus 2. az párját ritkító a magyar sport történetében, mert hogy 4 aranyérem született ekkor az ötkarikás játékokon Helsinkiben. A vízilabda válogatott Gyenge Valéria és Papp László is a csúcsra ért a futballcsapat mellett. Hasonló teljesítmény még 2000-ben Sydneyben történt október 1-én, ott még volt 2 ezüstérem is. Hát valahogy itt kezdődött az aranycsapat sztori ezen az olimpiai döntőn, mert hogy hát egy kivétellel, ez ugye Palotás Péter és Budai László, a teljes aranycsapat sor van fenn a pályán, amikor Jugoszláviát 2-0-ra verte meg a magyar együttes. Ez előrébb került, mint a 64-es. Miért?
Hát talán azért, mert ez volt az első, illetve ugye egy végül is 4 évig veretlen csapat legnagyobb címe volt, bár ugye ott az olaszokat még megvertük később európai nemzetek kupája meccsen, de ez volt az olimpiai döntő, majdnem, ahogy te is mondtad, Budai nem játszott, Palotás játszott Helsinkiben. Még történt egy érdekesség ezen az olimpián, ezt 50 évvel az olimpiai győzelem után Buzánszky Jenővel készítettem egy interjút, és azt mondta, hogy itt ezen a Helsinki olimpián fordult az elő, hogy a magyar csapat tagjai életükben először ittak Coca-Colát. És megkóstolták, volt automat, hogy üvegén már nem tudom Jenő bácsit idézni szó szerint, és azt mondta, megkóstoltuk. Öcsi is belekóstolt, és azt mondta, hát azért inkább ígyunk egy fröccsöt.
Itt egyébként az olimpiai döntő az azért is érdekes, mert hogy Puskás az első fél időben kihagyott egy büntetőt. Nem is játszott jól, elvileg a krónikák szerint. Mégis ő lőtte az első gólt a 71. percben. Ez egy kifejezetten szívós jugoszláv válogatott volt, amelyben például Rajko Mitić, a szerbek legendája, akiről nemzeti stadiont neveztek el, ott volt a csapatban a pályán.
Igen, ez érdekes, hogy Öcsi bácsi, amikor nem játszott jól, és kritika érte, akkor is azért egy gólt szerzett egy olimpiai döntőn, tehát ez mindent elmond a tudásáról. Az a fájdalmam, hogy ugye sokukkal találkoztam én mondjuk személyesen 80-as évek végén, 90-es évek elején, de igazából erről a generációról nyilván személyes élményem nincsen az elmesélések, elbeszélések alapján, de hát az aranycsapat legendája az tényleg elképesztő. Tehát az azért mindent elmond, hogy amikor akár Öcsi bácsi Puskás Ferenc edzőként beszállt az edzéseibe, vagy tényleg amikor Ausztráliában mai napig legendák övezik, hogy ahogy bemutatta a rugó technikáját, hogy olyan virtuóz megoldásokat mutatott be edzésen, vagy 10-ből 10-szer berúgta a labdát a pipába, a vinklibe, ahogy kell, és tényleg fogadásokat nyert ezzel. Szóval sokan, amikor látnak ilyen régi mérkőzés felvételeket, akkor legyintenek rá, hogy hát akkor még kocka volt a labda, meg egész más, meg a mai futball. Kétségtelen tény, hogy a mai futball, meg az akkori futball nem összehasonlítható. De akkor ők voltak a világ legjobbjai egyrésztről, másrésztről képességeket, tudást tekintve elképesztő technikai tudással rendelkeztek.
Következzen a második helyezett.
A második az 1938-as VB döntő.
A harmadik világbajnokság döntőjében a címvédő olaszoktól 4-2-re kapott ki a Dicz Károly vezette magyar válogatott Párizsban, és hát ez mondtad, hogy egy csillogó ezüstére, még akkor is, hogyha tényleg nagyon közel voltunk ahhoz, hogy világbajnokságot nyerjen a magyar válogatott, de itt mégiscsak a túloldalon egy korszakos csapat állt, a címvédő, és ez az olasz csapat, amely akkor a legkorszerűbb futballt játszotta, Vittorio Pozzo vezetésével, de hogyha itt a két világbajnoki döntőt kell összevetni, akkor talán az 1938-as az, amikor kevésbé keserű a szánk íze.
Igen, talán ez volt az a világbajnoki döntő, ahol nem számított akkor a kudarcnak az ezüstérem se. Tehát ahogy említetted, a korszak meghatározó válogatottja, a címvédő ellen történt, tehát ez nem egy akkora évszázados fájósebb, mint a listánk élén található, tehát nyilván sajnos a kor miatt annyira régen volt, hogy nagyon-nagyon kevés személyes elbeszélést hallottam én is a mérkőzéssel kapcsolatban, de korán sem övezi akkora legenda, nem volt akkora népfelzúdulása a mérkőzés után, nem volt akkora érzelmi hullámvasút ennek a válogatottnak a szereplése, de hát az kétségtelen tény, hogy Magyarország két VB döntőt is járt, és hogyha talán az egyik meg lett volna, akkor bármilyen szinten évtizedeken át, vagy akár mostanában sem kezelnének úgy minket. Tehát presztízsbe, sportdiplomácia tekintetében mégiscsak egy volt világbajnokként beszélnének róla.
Eleve talán a világbajnokságnak ugye ez a harmadik VB volt összesen, nem volt akkora rangja, nem volt akkora világesemény, viszont először jelentkezett az talán a magyar futballban, ami rendszeres, azóta is, hogy hát azért vesztettünk, mert rossz volt az összeállítás. Tehát itt ugye Turay, Toldy és Korányi szerepét, illetve hiányával magyarázták, hogy pont elsősorban Toldy olyan játékos, aki az olaszok ellen nagyon jól tudott volna játszani, mégsem válogatták be. Igen, most megnézve ugye a foci VB-k történet 1930-tól íródik, hogy hány ország nyert világbajnokságot, hát nem ártott volna föliratkozni. Talán már akkor, de a fájónál is van fájóbb.
Mielőtt megismernénk a magyar labdarúgás történetének legfontosabb mérkőzését, azelőtt fegyük át újra, hogy hogyan alakult eddig Bene Ferenc és Hajdú B. István közös listája.
A tizedik a 2016-os magyar-osztrák, a kilencedik az irapuátói katasztrófa, a nyolcadik a marseilli tragédia, a hetedik a Ferencváros VVK győzelme, a hatodik a 6-3, az ötödik a brazil verés Liverpoolban, a negyedik az 1964-es olimpiai döntő, a harmadik az 1952-es olimpiai döntő, a második az 1938-as VB döntő. A magyar labdarúgás történetének legfontosabb mérkőzése az 1954-es világbajnoki döntő.
A történet az mindenki előtt jól ismert, az aranycsapat világbajnoki döntője, amelyben mintha minden összeesküdött volna ellenünk, az első 10 percet leszámítva. 2-0-ra vezetett a magyar válogatott, egyenített előbb az NSK, majd fordított is, és aztán volt még egy puskás gól, amit nem adott meg a játékvezető, de ez tényleg az a világbajnoki döntő, ami az egész futballunkat meghatározza, most már ugye 1954, több mint 70 éve, de mégis ez a Berni VB döntő szerepel nálatok a közös lista első helyén. Volt kérdés azt illetően, hogy ez lesz az első?
Ez 3 másodperces konszenzus volt.
Ennek a csapatnak világbajnoknak kellett volna lennie. Ezt az ellenfelet, az NSK-t 8-3-ra megverte ezen a világbajnokságon. Nálunk játszott a világ mondjuk 10 legjobb játékosából legalább 4. Mert világklasszis volt Puskáson kívül, azért Bozsik is, Kocsis is, Cigort is, Hidegkutit is ide lehet sorolni, és akkor nem is 4, hanem 5. Hidegkuti Nándorral beszéltem én jóval az nagyjából a 90-es évek közepén egy műsor felvételén, és akkor azt mondta, azért mondom, jóval, tehát az 54-es VB döntő után, jóval később, és azt mondta, hogy még mindig előfordul, pedig eltelt ahhoz a mérkőzéshez képest majdnem 50 év, de 40 biztosan, hogy lázálmai vannak. Fölébred, át van izzadva a pizsamája, mert eszébe jut minden. Még egy dolgot hadd mondjak el, hogy egyszer volt alkalmam egy német filmben szinkronizálni, pontosabban alámondóként szerepelni, ahol ez a döntő szerepelt, és olyan filmkockákat láttam erről a döntőről, amit magyar televízióban soha, egészen elképesztő mennyiségű és minőségű helyzetet hagyott ki a magyar válogatott. Tehát olyan szinten álltunk a németek fölött, hogy ez csak gólokban nem mutatkozott meg.
István gondolatát folytatva, az az érdekes ebben a mérkőzésben, hogy nyilvánvalóan tisztában vagyok vele, hogy ez egy hatalmas kudarc, és nem fogjuk megnyerni a mérkőzést, annak ellenére, hogy századszorra nézem vissza az összefoglalóját, de az István által említett rengeteg kihagyott helyzet. Tehát az, hogy a mérkőzés elején nagyon-nagyon simán 2-0 arányban vezet a válogatott. Utána Grosics kapus támadásától kezdve olyan körülmények, ami alapján lett a német fordítás, de hogy még 2-1-nél is, meg 2-0-nál is micsoda gólhelyzetei voltak a válogatottnak, és nem utolsó sorban Puskásnak nem adták meg egy egyértelműen szabályos gólját sem. Szóval annyi és olyan körülmények voltak ellenünk, ami elképesztő. A másik pedig, hogy a németek már a mérkőzés előtt örültek annak, hogy esik az eső, mert pontosan tudták, hogy olyan az akkori legmodernebb technológiával készült cipőik vannak olyan stoplikkal, ami talán az egyetlen esélyük lehet, de egyértelműen megnövekedett eséllyel szálltak bele ebbe a döntőbe, azáltal, hogy a magyar játékosok sajnos csúszkáltak a nedves, felázott talajon. Ez megint csak, hogyha száraz talajon lett volna a mérkőzés, akkor megint csak meggyőződésem, hogy a miénk nyertek volna.
Még egy utolsó gondolat ezzel kapcsolatban, hogy ma ez a találkozó miben érezteti a hatását? Mert hogy ez a legfontosabb a ti listátokon.
Szerintem évtizedekre hát úgymond visszavetette a magyar futballt. Egyrésztről, másrészt sohasem fogjuk megtudni, hogy milyen lehetőségeket adott volna a magyar labdarúgásnak, mint sportdiplomácia, mint pedig kulturális szinten, amennyiben bekerülünk abba a szűk körbe, amit úgy hívnak, hogy világbajnok országok.
Hát arról nem beszélve, és ez nyilván nem ennek a műsornak a témája, hogy ez hihetetlen nagy dolog volt Németország számára. Tehát a második világháború után 9 évvel labdarúgásban világbajnokok, úgyhogy 8-3-ra kikaptak az első meccsükön tőlünk, és megverik a 4 éve veretlen magyar aranycsapatot. Ez nekik is felfoghatatlan. És ez volt az a meccs, amit ha még 10-szer újra játszanának, soha nem ez a végeredmény születne.
Bene Ferencnek és Hajdú B. Istvánnak köszönöm, hogy összeállította a közös listát a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzésében.
Köszönjük szépen, hogy itt lett.
Én pedig a hallgatóknak köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.
Ez volt a közös lista a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
You're so golden. You're so golden. You're so golden. You're so golden.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a Szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!